Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárunkat. A 89. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet, és a 274. énekünket keressük elő, a 274. dicséretünket. Énekeljük el mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Fennállva hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük te néked, hogy eljöhettünk ide a te házadba. Eljöttünk és hozzuk magunkkal a bűneinket, hozzuk magunkkal a gondjainkat, feszültségeinket. Köszönjük néked, hogy úgy állhatunk meg előtted, ahogy vagyunk. Szeretnénk kérni, hogy tisztíts meg bennünket. Szeretnénk kérni, hogy adjál békességet nekünk, feloldozva mi feszültségeinket. Kérünk téged arra, hogy tápláld a mi lelkünket, és erősíts meg bennünket élő igével. Köszönjük te néked azt, hogy az elmúlt héten is a tenyereden hordoztál. Látod, hogy a te közelséged nélkül mire jutottunk volna. A te gondviselésed nélkül mire mentünk volna. Most szeretnénk megköszönni szeretetedet, irgalmasságodat, hűségedet, amit megtapasztaltunk. Kérünk téged, hogy te magad állj meg a középen, Úr Jézus Krisztus, és állj oda egyen-egyenként minnyájunk mellé. Hadd lássunk, hadd értsünk téged, hadd érezzük meg a te közelségedet. Kérünk téged arra, hogy formáld a mi szívünket, gondolkodásunkat, a te igéd, a te drága lelked által, és add, hogy más emberként tudjunk innen elmenni, mint ahogy idejöttünk. Köszönjük néked, hogy itt vagy közöttünk, és köszönjük, hogy megáldod mindazt a helyet, ahol a te nevedben gyűlnek ma össze. Kérünk, hogy légy a mi gyülekezeteinkben, testvérgyülekezeteinkben, egyházunk, népünk Isten tiszteletein. Szólíts meg az egész népünket, az egész embervilágot a te drága igéden keresztül. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. részében így olvassuk Isten igéjét. Midőn pedig elvégeztetett, hogy mi Itáliába hajózzunk, átadák mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Julius nevű századosnak a császári seregből. Beülvén azért egy Adramittiumból való hajóba, az Ázsia mentében fekvő helyeket akarván behajózni, elindulánk, velünk lévén a makedóniai Arisztarkusz ki Tesszalonikából való, és másnap megérkezünk Szidomba. És Julius emberséggel bánván Pállal megengedi, hogy barátaihoz elmenve gondoskodásukba részesüljön. És onnan elindulván Ciprus alatt evezénk el, mivel hogy a szelek ellenkezők valának, és Cilícia és Pamfília mellett lévő tengeren átevezvén eljutánk a líciai Mírába. És mivel ott a százados egy Itáliába menő alexandriai hajót talált, abba szállított be minket. Több napon át azonban lassan hajózván és nehezen érkezvén Knidushoz, mivel nem enged vala bennünket odajutni a szél, elhajózán Kréta alatt Szalmoné mellett, és nagy üggyel bajjal elhajózván mellette jutánk egy helyre, melyet szép kikötőnek neveznek, melyhez közel van Lászea városa. Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes vala, mivel hogy a böjt is elmúlt már, inti vala Pál őket, ezt mondván nékik. Férfiak, látom, hogy nem csak a tereknek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni e hajózás. De a százados inkább hitt a kormányos mesternek és a hajótulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mond vala. Mivel pedig az a kikötő telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozta, hogy hajózzanak el onnan is, ha valami módon eljutva Fénixbe, Kréta kikötőjébe, mely délnyugat és északnyugat felé néz, kitelelhetnének. Mivel pedig déli szél kezdett lassan fúni, azt gondolván, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulván közelebb hajóztak el Kréta mellett. Nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, mely észak-keleti szélnek neveztetik. Mikor pedig a hajó elragadtatott és nem bírt a széllel szembe menni, neki eresztvén azt vitettünk valatova. Mikor pedig egy kis sziget alá futottunk, mely Klaudának hívattatik, csak alig bírtuk hatalmunkba keríteni a csolnakot, melyet miután felvontak, védőeszközöket alkalmaznak vala, alól megövedzvén a hajót, és mivel félnek valahogy zátonyra bukkannak, lebocsátván a vitorlát, úgy vitetnek vala. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajó terket kihányák, és harmadnap tulajdon kezeikkel hányók ki a hajó felszerelését. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongattott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük monda. Jó lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek. Mert egy lélek se vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, akié vagyok, és akinek szolgálok is, ezt mondván, ne félj, Pál! A császár elé kell neked állni, és ímé az Isten ajándékba adta neked mindazokat, kik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondotta. Egy szigetre kell nékünk kivetődnünk. Mikor pedig a 14. éjszaka eljött, amint ide stova hányatánk az Adrián, éjfél tájban észrevevék a hajósok, hogy valami szárazföld közelget hozzájuk. És lebocsátván a vízmérő ónt, 20 örnyinek találták azt, majd egy kevéssé tovább menvén és ismét lebocsátván a vízmérő ónt, találák 15 örnyinek. És mivel féltek, hogy szirtes helyekre vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből 4 vasmacskát vetvén ki, kívánják valahogy nappal legyen. A hajósok pedig, mikor el akartak menekülni a hajóból, és a csolnakot lebocsáták a tengerre, annak színe alatt, mintha a hajó orrából vasmacskákat akarnának vetni, mondta Pál a századosnak és a vitézeknek, ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok. Akkor a vitézek elvágták a csónak köteleit, és hagyták leesni azt. Mikor pedig nappal lenne, inti vala Pál mindnyájukat, hogy egyenek, mondván, ma 14. napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál, mert közületek senkinek se esik le egy hajszál a fejéről. Mikor pedig ezeket mondá, és kenyeret vőn kezébe, hálákat ad a Istennek minnyájuk előtt, és megtörvén kezde enni. Felbátorodván pedig minnyájan szintén vevének magukhoz táplálékot. Valánk pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. Miután pedig megelégedtek eledellel, a hajót könnyebbítik vala, a gabonát kihányván a tengerbe. Mikor pedig megvirradt, a száraz földet nem ismerik vala fel, hanem egy tenger öblöt sajdítanak vala, melynek síma partja van, melyre végezék, hogy kihajtják a hajót, ha bírják. A vasmacskákat azért körös körül elvagdalván a tengerben hagyják, egyszers, mind eloldván a kormány rudak köteleit, felvonáván a nagy vitorlát, a szélfúvásnak, igyekeznek vala part felé haladni. De mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót. És az első része ugyan megakadván mozdíthatatlanul maradt vala, a hátulsó része azonban szakadoz vala a haboknak ereje miatt. A vitézeknek pedig az lőn tanácsa, hogy a foglyokat öljék meg, hogy senki el ne szaladhasson, miután kiúszott. De a százados, meg akarván tartani Pált, eltiltá őket a szándékuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, először azok szögdössenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre. A többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. És így lőn, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Kicsit hosszabb ez az ige szakasz, de elég izgalmas történet a Bibliából. Szinte olyan, mint egy filmet látna az ember pörögni maga előtt. És könnyű elképzelni ezt az egész helyzetet. Amit Lukács leír nekünk, aki ugyancsak ott volt ezen a bizonyos hajón. A 276 utas közül egy utasként. Rengeteg tanítása van ennek az ige szakasznak, és ezek közül szeretnék néhányat előhozni most a testvéreknek. Azzal kezdjük, hogy ezen a hajón ott volt Istennek néhány embere. Ott volt ez a bizonyos Pál, ott volt Arisztarkusz, és ott volt Lukács. Legalább három ember, Isten szolgái, Isten gyermekei, misszionáriusok. Körülöttük pedig ott volt egy meglehetősen nagy sokaság, hát ha 276-an voltak, akkor ez 3, 273 marad, akik meg nem voltak Isten gyermekei, akik nem voltak az Úr megváltottjai, pogányok voltak. Római katonák, vezetőjüket is ismerjük, Júliusnak hívták. Voltak ottan rabok, meglehetősen sok rab, akiket valószínűleg a cirkuszi játékokra vittek Rómába, gonosztevők lehettek ezek. Ott volt a hajó tulajdonos is, ott voltak ezek a hajósok népe, de ezek nem voltak hívő emberek. Isten népe hitetlenek között van. És szokás szerint az istentelenek, az Istenben nem hívő emberek sokkal többen vannak, mint az Isten gyermekei. Mi is ebben a helyzetben vagyunk mindnyájan. Mert vagyunk egy családban, vagyunk egy népben, és hát valószínűleg az arányok nem nagyon változtak azóta, körülöttünk se, mert lehet, hogy a családunk többsége nem hívő ember, lehet az is, hogy a munkahely, ahol vagyunk, túlnyomó rész nem hívő emberekből áll. Az országunkra mindenképpen igaz, hogy az Isten gyermekei csak egy kis csoportocska, és körülötte van egy csomó más hitetlen ember. De hát Isten bennünket ide helyezett. Isten az ő gyermekeit oda helyezi a hitetlen embereknek a csoportjába, közegébe. Ugyanúgy, ugyanabban a helyzetben vagyunk mi, itt a szárazföldön, mint amiben volt Pál, és munkatársai ott a tengeren. Hívők összezárva nem hívőkkel. Ebben a helyzetben különböző kísértések támadnak. Az Isten gyermekei, itt mindjárt a harmadik versben, megkísértetnek azzal, hogy lelépjenek ebből a közösségből. Hiszen azt olvassuk, hogy eljut a társaság Szidonba, és Szidonban a százados megengedi Pálnak, hogy elmenjen a Szidonban lévő keresztjénekhez, és részesüljön a gondoskodásukban. Ez önmagában is nagyon szép dolog, hogy a szidoni keresztjének Pál apostolt gondoskodásukban részesítették, de az is szép dolog, hogy egy hitetlen római százados elereszti Pált, az egyik foglyot, mondhatnánk a legdrágább foglyát, elengedi, hogy menjen el és ottan a városba keresse meg a testvéreit, és biztos, hogy Pál apostolban is, meg a többiekben is ott volt a gondolat, hogy hát most aztán leléphetünk. Elhagyhatjuk ezt a kis hajó közösséget, ugye? És megszökhetünk. Kiválhatunk közülük. De nem tette ezt meg az apostol. Lehet, testvérek, hogy bennünket is megkísért olykor az, hogy hagyjuk ezeket a hitetleneket. Összekötött velünk bennünket, velük az Isten, de hagyjuk őket. Lépjünk le közülük. Különüljünk el, induljunk más utakra, hagyjuk el őket, vonuljunk ki közülük, ne törődjünk velük, Ha fizikailag ott is kell lenni, de lelkileg ne foglalkozzunk velük. Forduljunk befelé. Megtehetjük mi ezt? Leléphetünk ilyen értelembe? A nem hívő emberek közösségéből, társaságából? Nem tehetjük meg. Ahogy Pál nem tette meg, és ellentállt ennek a kísértésnek, úgy kell nekünk is ellenállni ennek a kísértésnek. Nekünk ott kell maradnunk. Azok között, a hitetlen emberek között, ahova Isten bennünket tett. Van egy másik kísértés is, amire érdemes kitérnünk. Ez a némaságnak a kísértése. Látjuk, testvérek, hogy Pál apostol figyelmezteti ezeket a hajós embereket arra, hogy maradjunk mi itt, ebben a szép kikötőben, így nevezi itt Lukács, mert már sok idő múlt el, vagyis a hajózásra alkalmas idők már elmúltak, mondja nekik az apostol, és veszedelmes volt már a hajózás. Az a csodálatos dolog egyébként, hogy ezt a mai hajózási szakemberek is ugyanígy tudják, mint hogy Pál is tudta, hogy az Adrián egy bizonyos idő után nem lehet hajózni, mert olyan szélirányok alakulnak ki, hogy lehetetlenné teszik a hajózást. Mind a mai napig így van, ahogy itt leírja Lukács. Ez a történeti hitelesség a Bibliának, csodálatos egyébként. Na de Pál apostol ugye különös, hogy a hajósokat figyelmezteti arra, hogy most már ne induljunk ebbe az irányba. Ne induljunk a Rómába tovább, maradjunk itt. Pálnak van egy elég nagy tapasztalata a hajózása, mert elég sokat jött-ment ott azon a vidéken, és tudta, hogy most már itt nem lesz jó, ha elindulunk. Nem nézte némán azt, hogy az egész társaság elindul, hogy így mondjam, emberi számítás szerint a pusztulásba. Ebből, testvéreim, tényleg azt tanulhatjuk, hogy nem szabad nekünk se némának maradni, amikor azt látjuk, hogy a körülöttünk élő hitetlen emberek rossz irányba gyalogolnak. Rossz irányba mennek. Helytelenül döntenek. Vagy azt forgatják a fejükben, hogy helytelenül döntenek. Van olyan, testvérek, hogy az embernek, a hívő embernek szólni kell. Sajnáljuk nagyon, hogy nekünk, hívő embereknek bele kell beszélni a hajósok dolgába, de néha mégis bele kell beszélni. Nem tehetünk róla, ez van a Bibliában. Olykor szólnunk kell. És olykor szólnunk kell egészen földi, egészen hétköznapi dolgok miatt. Pál apostol nem azt mondja itt a hajósoknak, meg a tiszteknek, hogy meg kell térnetek. Ezt üzeni nektek az Úr. Nem lelki dolgokban ad nekik itt útmutatást. Hanem egy egészen földi, hétköznapi ügyben ad nekik eligazítást. Ne induljunk el a hajóval, mert nagy kárt fogunk szenvedni, mind anyagi kárt, mind az életben, ember életben. Testvérek, hogyha vannak ismereteink, és azt látjuk, hogy bizonyos emberek rossz irányba mennek, bele kell szólnunk a dolgokba. Bele kell szólni ezekbe a földi, hétköznapi dolgokba. Ne maradjunk némák. Lépjünk tovább, testvérek, mert feltűnő aztán, hogy erre a tanácsra, amit Pál apostol ad, nem hallgatnak. Nem hallgatnak, és elindul a társaság tovább. Nem kell sokáig várni, jön a vihar, lecsap ez elég veszedelmes szél, ez az északkeleti szél, amelyik mind a mai napig megvan, lecsap az északkeleti szél az Adriának arra a részére, és átveszi az irányítást a vihar, a szél. A hajósok egy idő után nem tudják már vezetni a hajót. Olvassuk, hogy meglehetősen nyomorult helyzetbe jutnak, mikor a hajó elragadtatott, mondja, mert nem bírt a széllel szembe menni, akkor eleresztvén azt vitettünk valatova. Csak sodródtunk, ahogy vitt a víz, vagy a szél. Egy kis sziget alá futottunk. Ott valószínűleg lezuhant a csónak, a mentő csónak. Alig bírtuk azt mondja visszaszerezni. Aztán utána védő eszközöket alkalmaztak, hogy egy kis sziget alatt elsodortatva, hogy nehogy véletlenül zátonyra fussanak, a hajót megövezték. Ezek korabeli hajómentő technikák. Féltek, hogy zátony, lebocsátván a vit, leengedik a vitorlát, úgy vitettek vala. A szélvésztől hányatatánk, másnap a hajóterheket kidobták. Tulajdon kezeinkkel dobáltuk ki a hajó felszerelését. És immár több napon keresztül sem a nap, sem a csillagok nem látszottak. Hát ezt, aki volt tengeri viharban, el tudja képzelni, aki nem volt, az nehezen tudja elképzelni. De az biztos, hogy ezek az emberek már nem tudtak tenni semmit, egy krízis helyzetbe kerültek. Az egész társaság, a hívők is, meg a hitetlenek is. Ebből a szempontból teljesen mindegy volt. És úgy látjuk, hogy ebben a viharban, amikor ez már fokozódott és fokozódott, egyre inkább reményvesztetté lettek. És végül azt mondja itt az ige, az egyik szemtanú leírásban, hogy minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Idáig jutottak. Tehát az Úr egy nagy viharba vitte bele az ő népét, együtt a hitetlenekkel. Ez ma is megtörténik. Lehet, testvérek, hogy az a család, az a munkahely, az a nép, amiben élünk, hatalmas viharba keveredik. Hatalmas viharba keveredik. Nem tudjuk, hogy milyen viharba, de lehet, hogy majd tapasztalni fogjuk mi is. Eljuthatunk oda könnyen, akár a saját életünkbe, akár többiekkel együtt, hogy egyszer csak érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk. Kicsúsznak a kezünkből a dolgok, nem tudjuk irányítani az eseményeket. Mindegy, hogy valaki nagyon képzett ember, mindegy, hogy valaki harcedzett hajós, vagy katona, vagy éppen sokat látott csavargó, egyszerűen tehetetlenné válik. Nem tud semmit tenni a megmenekülés érdekében, és egyszerűen reménytelenné válik a helyzet, a helyzete. Előfordulhat, testvérek, hogy Isten megengedi, hogy az ő népe együtt a hitetlenekkel ilyen mély mélységbe, ilyen krízis helyzetbe jusson. Igen, ám testvérek, de azt látjuk, hogy az Úr azért szemmel tartja ezt a hajót, meg az különösképpen is az ő népét. De nem csak az ő népét, hanem a nem népét is. Azt látjuk, hogy mikor már ilyen nagy mélységbe jutottak, és már elveszett minden reménységük az életbe maradásról, és kétségbe estek, akkor az Úr odaállt Pál mellé. Küldi az egyik angyalát Pálhoz, és az angyal szól az apostolhoz, ne félj Pál, mert neked a császár elé kell állnod. Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóznak. Ezt mondta neki. Isten megengedte, hogy abban a nagy mélységbe eljussanak, és amikor már teljesen kétségbe estek, akkor odaáll Pál mellé az ő angyala által, és megbátorítja, felbátorítja ezt az embert. Olyan csodálatos dolog ez, testvérek, hogy aztán Pál apostol így az Úr által felbátorodva föláll azon a hajón, amelyiket ott dobál össze-vissza a szél, és se csillag, se nap, se teher már a hajóba, se semmi. Az emberek végső kétségbeesésbe körülötte. Pál apostol föláll, és azt mondja az embereknek, legyetek jó reménységben, atyám fiai férfiak. Hát csak néztek rá biztos, hogy elment az eszed, legyünk jó reménységben, bolond vagy. De Pál apostol csodálatos, testvérek, hogy ezt mégis kimondja nekik, legyetek jó reménység, és megmondja mindjárt azt is, hogy miért. Azért legyetek jó reménységben, mert az Úr angyala mellém állt, és Isten rajta keresztül üzenetet adott nekem. És az az Úr, akié vagyok, és akinek szolgálok, és akiben bízom, azt mondta nekem, hogy meg fogunk menekülni. És egy lélek sem vészel, csak a hajó. Csodálatos, testvérek, az, amikor Isten gyermekei átélik a nagy mélységben azt, hogy az Úr mellém áll. Mellém áll az Úrnak a lelke, mi az Úrnak egy küldötte, lehet, hogy nem egy mennyei fényes angyal formájában, lehet, hogy egy egyszerű lelki testvérem formájában, vagy egy ige hirdetés formájában, vagy egy ige formájában. Mellém áll az Úr, tudom, hogy mellém állt. Itt vagyok én is, mint Pál, félek, én is félek. Azért mondja neki az angyal, hogy ne félj, én is félek. Én is kétségbe vagyok esve. Én is lemondtam már minden reménységről, és átélem, hogy az Úr mellém áll. Beszélni kezd hozzám. Mert itt is számon tart, ebben a krízisben, ebben a mélységben. Figyel rám, tudja, hogy hol vagyok, tudja, hogy miben vagy, oda jön mellém. És olyan csodálatos testvérek, amikor Isten gyermekeit maga az Úr így fölbátorítja, és körülöttük mindenki kétségben van esve, ők meg azt mondják, hogy legyetek jó reménységben. Lelki erőt vesznek az Úrtól, bátorságot vesznek az Úrtól, és teljesen másokká lesznek egy pillanat alatt, mint a környezetük. Pál föláll, és mi fölállunk akkor, és azt mondjuk, hogy legyetek jó reménységben, mert megmenekülünk. Ez a csoda sokszor megtörténhet, testvérek, hogy egy hívő embert így megbátorít Isten, és arra sarkal, hogy őt vállalja, ő mellette hitvallást tegyen, bizonyságot tegyen egy teljesen hitetlen környezetben, és egy kétségbe esett környezetben. Nekünk, testvérek, úgy gondolom, hogy sokszor lehet ez a tapasztalatunk. Nagyon sokszor, mert körülöttünk ebben az országban, a családunkban, munkahelyünkön is egy csomó kétségbe esett ember van, akinek nincs már semmi reménysége. És nekünk kellene ott fölállni. Nekünk kellene fölállni, és őket valamilyen módon bátorítani, erősíteni. Azt mondja Pál, intelek benneteket. Az azt jelenti, bátorítalak benneteket. Mint egy erőt öntök a ti tagjaitokba. Nekünk így kellene, testvérek, fölállni, de csak akkor tudunk fölállni, hogyha átéljük azt, hogy az Úr mellénk áll. Hogy ő szól hozzánk. Mond nekünk valamit, amit aztán továbbadhatunk. Pál apostol föláll, bizonyságot tesz, és aztán, testvérek, még egy kis részletet akarok kiemelni, mert sok minden történik ott, és sok mindenről lehetne beszélni, de kicsit később még valamit tesz ez a Pál apostol, ami nagyon fontos és figyelemre méltó dolog. Azt mondja ezeknek az embereknek, miután így erőt önt beléjük, hogy most aztán vegyetek magatokhoz valami testi táplálékot. Ez egy nagyon furcsa dolog. Nagyon furcsa dolog. Nem arról van szó megint, hogy Pál apostol itt valami nagy evangelizációba fogna a vihar kellős közepén, hanem egy ilyen nagyon hétköznapi, józan tanácsot ad az embereknek. 2 hete nem esztek semmit, mondja nekik. Itt vagyunk 14. napja. Ki vagytok testileg is merülve, nem tudtok aludni. Teljesen kétségbe vagytok esve. A hasatok nem látott ennivalót, nem tudom mióta. Nem soká úsznotok kell, tudja az apostol, mert ő bízik az Úrban, hogy úgy is lesz, ahogy mondta neki az Úr. Nem soká erőfeszítéseket kell tennetek, és nem vagytok rá képesek, mert fizikailag lenullázódtatok. Egyetek valamit. És azt mondja, hogy ő maga a kezébe veszi a kenyeret, hálát ad az Istennek, és elkezdett előttük enni. Példát ad nekik. Testvérek, sokszor lehetséges az, hogy nekünk ilyen nagyon egyszerű hétköznapi tanácsokat kell adni az embertársainknak. Én nagyon nem biztos, hogy mindjárt a kétségbe esett embereknek kell azonnal evangélizálnunk. És azonnal az Úrról beszélnünk, és lelki igazságokkal traktálni őket. Lehet, azt kell mondani nekik, hogy egyetek. Először is üljetek le, nyugodtan enni otthon. Vagy feküdjetek le időben, és aludjatok. Pihenjetek meg, gyűjtsetek erőt. Mert ki fogtok merülni, ki fogtok purcadni, ahogy szoktuk mondani, ugye? És amikor már kellene, hogy legyen erőtök, bizonyos dolgok megoldása, az nem lesz se lelki erőtök, se testi erőtök. Lehet, testvérek, hogy ilyen nagyon egyszerű, hétköznapi tanácsokat kell adnunk az embereknek, amiket Isten nekünk, és aztán példát is kell benne mutatnunk. Olyan jó, testvérek, az, hogy Isten gyermekei ott vannak abban a krízis helyzetben, és Isten ott áll mellettük, és Isten megerősíti őket, példaadóvá teszi az életüket. Nem csak ott tudja ezt megtenni, hanem ma is. És velünk is. Azzal szeretném befejezni, hogy a történet végére irányítom a testvérek figyelmét, ahol is azt látjuk, hogy az Úr megdicsőíti magát. Igen csodálatos ezt, testvérek, hogy az Úr végül fölragyog ebből az egész történetből. Pedig mondhatnánk, túlságosan sok szó nem esett róla ott a hajón, Pál apostol beszélt vele, és Pál is bizonyságot tett róla, hogy ő az én uram, aki vagyok, és akinek szolgálok, és akiben bízom, de túlságosan több szó ott legalábbis az leírások szerint nem esett az Úrról. Mégis az Úr áll ennek a történetnek is a középpontjában, és úgy fölragyog ebből a történetből Isten. Fölragyog Istennek a hatalma. Mert az Isten megmenti ezt a társulatot, az egészet, hívőket is, meg hitetleneket is. Kimenti őket a bajból, egytől egyig. Megtehetné az Úr azt is, hogy lecsendesíti a vihart. Jézus egyszer ugyancsak ilyen viharba volt a tanítványval, lecsendesítette a vihart. Itt nem csendesíti le a vihart, de megmenti az embereket, egytől egyig. Ez az Úrnak a hatalma. De az Úrnak a hatalmán kívül megdicsül az ő hűsége is, vagyis az ő szavahihetősége. Mert Isten, amit megmondott Pál apostolnak, hogy megmenekül az egész hajó, minden egyes ember, az pontosan úgy is történt. Isten szava hihetősége is fölragyog ebben a történetben. Fölragyog Istennek a szeretete is. A szeretete is. Mert nem hagyja elveszni azokat az embereket. Pedig mondhatná az Úr, hát megmentem ezt a három hívőt, de a többi hitetleneket nem mentem meg, mert azok hitetlenek. Nem törődöm az életüket, de őket is megmenti. Őket is megmenti, és azok előtt a hitetlenek előtt is megdicsőíti önmagát. Testvérek, fölragyog így az egész történetből előttünk az Úrnak a nagysága. Ő ma is ugyanaz a hatalmas Isten. Ugyanaz a szavahihető Isten. Ugyanaz a szerető Isten. Akihez ragaszkodhatunk, akit szerethetünk, akire rábízhatjuk magunkat, akit követhetünk. Erre mindenképpen biztat most bennünket ez az ige. Olyan csodálatos az, hogy ahogy így végignézik ezt a történetet, hogy Isten ott az ő gyermekei által tulajdonképpen abban a hitetlen közegben önmagát megdicsőíti. Önmagát megdicsőíti. Látjuk, testvérek, még egyszer így sorra véve ezt a történetet, hogy Isten gyermekei ott élnek a világban, mint ahogy mi is ott élünk a világban. Látjuk, hogy vannak kísértéseink, sokszor az, hogy hagyjuk ezeket a hitetleneket, és ne törődjünk velük. Máskor az, hogy látjuk, hogy rossz irányba mennek a dolgaik, de megkísért bennünket a némaság, és azt mondjuk, nem szólunk mi semmit. Látjuk, hogy rossz irányba mennek, de nem szólunk semmit, hagyjuk őket. Ezeknek a kísértéseknek ellent kell állnunk. Aztán átélhetjük azt mi is, hogy viharba kerülünk, együtt a körülöttünk élő családtagjainkkal, munkatársainkkal, országunk népével együtt. Viharba, krízis helyzetbe. Isten megengedi ezt. Megengedi azt az Úr, hogy egészen lesüllyedjünk, hogy így mondjam. Egészen nagy mélységbe kerüljünk. Mi magunk is, lelkileg, hívő emberekként. De fantasztikus az, ahogy Isten odaáll mellénk, abban a nagy mélységben. Ahogy odaáll, megszólít, mellém áll az Úr. Fölbátorít bennünket. Az ő iránta való bizalmat megerősíti a szívünkben. És aztán egyszer csak kiállít bennünket a középre, abban a hitetlen és kétségbe esett családban, vagy munkatársaink között, vagy országunk állampolgárai között. Kiállít bennünket, és elkezdjük őket bátorítani. És elkezdünk nekik beszélni az Úrról, a mi Istenünkről, akié vagyunk, és akinek mi szolgálunk, és akiben bízunk, bizonyságot teszünk róla. Elkezdjük őket ellátni nagyon egyszerű tanácsokkal. Lehet, hogy egészen földi tanácsokat adunk nekik, hogy egyenek, vagy igyanak, vagy aludjanak rendesen. És aztán az a csoda történik meg, hogy nem mi magasztalódunk föl, és nem mi válunk nagyjá, hanem az Úr válik nagyjá. Az ő hatalmát, az ő szeretetét, az ő szavahihetőségét megdicsőíti az emberek előtt. Bárcsak így történhetne velünk az előttünk álló időben is. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te gyermekeidként élhetünk ebben a világban. Köszönjük, hogyha elmondhatjuk már, hogy az Úr mellém állott, az az Úr, akié vagyok, akihez tartozom. Köszönöm, hogyha elmondhatjuk már azt, hogy mi neked szolgálunk. És köszönöm, hogyha elmondhatjuk már azt, hogy te vagy az az Úr, akiben mi bízunk. Gyermeki szívvel. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket ilyen emberekként állni, lenni a mi hitetlen környezetünkben. Segíts, hogy tudjunk téged vállalni, úgy, ahogy Pál vállaltott a munkatársaival együtt azon a hajón, a legnagyobb bajban és nyomorúságban. Kérünk téged arra, hogy állj oda most mindazok mellé, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Hadd érezzék meg, hadd tapasztalják meg a te közelségedet, ami megerősít, ami bátorságot ad. Kérünk téged arra, hogy segítsél minnyájunkat, hogyha ilyen emberekkel vagyunk körülvéve, tudnélik kétségbe esett, szomorú, elkeseredett emberekkel. Segíts, Uram, hogy mi általad megerősítve tudjunk nekik bizonyságot tenni. Köszönjük te néked azt, hogy te adhatsz nekünk jó tanácsokat is, amit tovább adhatunk a mi embertársainknak. Urunk, úgy szeretnénk, hogyha ma is megtörténne, általunk is megtörténne az, hogy megdicsőülsz, hogy fölmagasztalódik, fölragyog az emberek előtt a te hatalmad, a te szavahihetőséged, a te szereteted. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy. Kérünk, segíts bennünket bízni te hozzád. Kérünk téged arra, hogy tartsd meg most a mi gyülekezetünket. Kérünk téged arra, hogy vigyázz a fiatalokra, a gyermekekre. Munkálkodj az ő szívükben. Köszönjük néked, hogy meghallgattad a múlt vasárnapi imádságunkat, és beteg testvérünket megerősítetted a kórházban. Kérünk, hogy légy vele, és gyógyítsd, erősítsd őt továbbra is. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi népünkért, népünk vezetőiért. Könyörülj meg, Urunk, és vezesd őket a te tanácsaiddal, ha lehetséges. Imádkozunk hozzád azért, hogy adj mindnyájunk kezébe a te igédnek iránytűjét, hogy aszerint tudjunk mi haladni a jövő héten is, életünk hétköznapi kérdéseiben, döntéseiben. Segíts rád figyelni, és neked engedni. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen.